Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérlik, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok!
Hogy gondolja, hogy Vidnyánszky Attila és társai földönfutók lesznek Orbán bukása után?
Nagyon egyszerű az a képlet, ami az ellenzéki pártok fejében valamikor azt mondják, hogy ami ránk vár, az nem kormányváltás, hanem rendszerváltás. Fölépült itt egy alapvetően önkényre épülő világ. Ennek a világnak vannak mérnökei, ahogy ők mondják, tábornokai, vezetői. Azt gondoljuk, én erősen azt gondolom, hogy azoknak a kollégáknak, akik ennek a felépítésében vezető szerepet játszottak, azokra nem kell számítani a következő kormánynak.
Attól önkény, hogy nincs benne konszenzus?
Nem, attól önkény, hogy az alkotmány fogalmaz, a hatalom kizárólagosságának megszerzésére törekednek.
Ha van valakinek kétharmada, az nem azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármit megtehet, amihez ereje van?
Nem, hát itt azért menjünk vissza Sólyom László alkotmánybíróságának idejére. A láthatatlan alkotmányra. A demokratikus polgári rendszerek berendezkedése alapvetően a párbeszéden, a dialóguson, a hidak építésén nyugszik. Ezt sútba vágja a kormány, és valamennyi olyan intézményt, aminek az lenne a dolga egy polgári demokráciában, hogy ellensúlyát képezzék a kormány túlhatalmának, az politikai ötleben elfoglalták. Én szerintem itt szemben áll egy demokratikus Magyarország víziója, az Orbáni önkény víziójával, és a kettő között nem építünk hidat.
Ön is sútba vágja? Nem lesz árokba betemetés?
Hát abban az értelemben nem lesz árokbetemetés, hogy nem kell kompromisszumot kötni a polgári demokráciát megerőszakoló eszmékkel és azok képviselőivel. Azt viszont természetesen tudomásul kell venni, és el kell fogadni, hogy különböző gondolatok vannak egy szabad demokratikus világban, a nemzeti konzervatív világtól a szabad elvű világig, a zöldtől a különböző baloldali áramlatokig, ezeknek vannak szavazói, ezeknek vannak intézményei, van neki saját nyilvánosságok, ezeket viszont nem csak tiszteletben kell tartani, hanem védeni is kell.
Hol húzná meg azt a határt, hogy ki fusson, és ki ne?
Minden bizonnyal ez egy hosszú beszélgetés és értékelésnek a tárgya lesz majd az új kormány vezetői között. Hogyha engem meg fognak kérdezni, akkor a szóban forgó úrra például azt mondom, hogy a magyar színházi életbe vezető szerepet egy új kormány ne szálljon neki.
A együttműködésre készülő politikai erők vezetői ezzel a nézettel ismeretei szerint most egyetértenek?
Igen, azt gondolom, hogy ugyanezt, vagy ehhez nagyon hasonlót gondolnak.
Azt is mondja, hogy vagy küzdötök a hazáért, vagy cinkosok lesztek. Ez a vagy-vagy, ez nem visszalépés még Kádár Jánoshoz képest, és aki legalább azt mondta, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van?
Ó, nem. Ó, nem. Sőt, azt is mondhatnám, hogy bizonyos értelemben kiskérhetem ezt magamnak. Minden demokrata nevében. Ebben az országban szabadon kell tudni élni. Nem kell az új kormányt támogatni ebben az értelemben, ez nem egy kádári szöveg. Lehet a kormánnyal szemben politizálni. Egy dolgot nem lehet csinálni, hogy visszatérjünk az önkény világába, sem gondolati, sem eszmei szinten. Erős, önmagát védeni tudó polgári társadalmat és ehhez illeszkedő intézményeket kell építeni. Ne legyen érdekes és fontos, hogy egy iskolai igazgató kire szavaz. Ne legyen érdekes és fontos, hogy valakinek milyen a kulturális ízlése, istenhite, mert ez nem tartozik a hatalomra. Nekünk az a dolgunk, hogy jó egészségügyet, mint közös szolgáltatást biztosítsunk, jó oktatást biztosítsunk, védjük meg az embereinket, azokat, akiknek állami védelemre van szüksége. Biztosítsuk az egyetemek, a színházak szabadságát, biztosítsuk a civileknek a szabadságát, ez a dolgunk. És ebben nem fér bele az a mentalitás, az erőszak kultúrája, amely most a legpőrébben mutatja meg magát, nem fér bele az a mentalitás, hogy a legnehezebb sorsú gyerekekkel foglalkozó iskolák, intézmények támogatását megvonják, miközben mondjuk a teniszszövetség, aminek 3 milliárdos hiánya, nem elszámolt költés van, kap 2,5 milliárd forintot. Nem fér bele, hogy 50 milliárd forintot költünk a vadászati kiállításra, és közben Magyarországon nem adtunk munkahelyvédő támogatást. Hát ezek nem férnek bele ebbe a történetbe.
De ez a vagy-vagy, ez nem azt jelenti, hogy vagy azt gondolják, amit ön gondol, vagy cinkosok lesznek. Akkor... A dologról nem gondolkodó többségnek, vagy sok embernek nem hagy választást.
Dehogy nem. A demokratikus alkotmányosság keretek között egy vagylagosság van. Diktatúrát akarsz és építesz, vagy demokráciát. Én az alkotmányos berendezkedés helyreállításának pártján állok, és ezt javaslom. A demokrácia keretein belül nincsen vagy-vagy. Úgy szabadság van. Azokkal szemben van vagy, akik a demokratikus jogállamiságot fel akarták számolni, és most egyébként éppen fel is számolják. Miért ideges a magyar miniszterelnök, hogy jogállami kritériumok lesznek, nagyon reméljük a következő időszakban, az Európai Unióban, és ahhoz a sok ezer milliárd forintnyi támogatáshoz csak azok juthatnak hozzá, azok kaphatnak döntési jogot, akik egyébként ezeket a közös polgári európai eszményeket betartják, mert tudja, hogy ő nem tartja be.
Számol azzal, hogy az ön mondatait sokan fenyegetésként értékelik azok, akik azt gondolják, hogy ön a 2006-os rendőri erőszak miniszterelnöke?
Azzal számolok, és őszintén szólva az is volt a célom, hogy jó időben figyelmeztessek mindenkit. Nem kell egy demokratikus kormánynak az önként kormányát vezető pozban kiszolgálókat arra kérni, hogy segítsenek egy a korábban gyakoroltól alapvetően eltérő politikai rendszer működésének felépítésében. Ha ezt figyelmeztetésnek értékelik, akkor azt hiszem, hogy nagyon helyes, hiszen az a megjegyzés nem egyszerűen a szóban forgó színház vezetőről vagy kuratóriumi elnökről szólt, hanem mindenkihez szólt. Amikor azt mondja Vidnyánszky, hogy Karsai László nem érti, mi az, hogy nemzeti és keresztény, aki mellett kiállnak jobboldali keresztény értelmiségiek is, akkor ez sem csak Karsainak szól. Ő lényegében az ország felét nem hajlandó és nem akarja elfogadni a haza a nemzet részeként. Én pedig éppen olyan országot szeretnék, ahol egyébként a haza és a nemzet része a demokráciát tiszteletben tartó nemzeti konzervatív is, ahol a színházaknak nem mondja meg a kormány, hogy milyen szellemben kell nektek színházat csinálni, mert nincsen jobb meg baloldali színház, hanem jó meg rossz színház van, és hogy melyik a jó meg melyik a rossz színház, arról a közönség dönt, a szakma dönt, a kritikusok döntenek. Ahol sok 10 év alatt kialakult szakmai kultúrát és konszenzust, azt nem hatalmi szóval változtatjuk meg, ha kell korrigálni, hanem türelmes, hosszantartó párbeszédben.
Akkor
én ilyen világban gondolkodom.
Akkor is, hogyha nagy dolgokat nem mindig lehet konszenzussal megcsinálni. Emlékszem a mondataira, egyszerűen neki kell állni, amikor miniszterelnök lett, azt mondta, hogy ezt így kell csinálni. Nem a langyos konszenzusokról van szó.
Nem is gondolom, hogy langyos konszenzusokat kell keresni. Lehet bátor lépések érdekében politikai, szakmai küzdelmet folytatni tárgyalóasztalnál. Be kell vonni a szakmát, be kell vonni a szélesebb közvéleményt, el kell magyarázni, hogy mi a baj, azokat adatokkal alá kell támasztani, nyilvános elemzésekkel, értékelésekkel kell az érveinket megtámasztani, és akkor ez egy teljesen rendben lévő vita. Az nincsen rendben, hogy hirtelen a hatalom emberei, a legnagyobb olajipari cég munkatársaiból több is elfoglalja az egyetemet. Hát hogy a csodában történhet ez meg?
Mit gondol, használ az egyetemet tartó hallgatók ügyének az, hogyha a politika markánsan megnyilvánul ebbe? Ők igyekeznek ettől magukat távol tartani, a politika viszont ezzel behúzza a régi politikai vitákba az ügyet.
Ezek nem régi politikai viták. A politikának ez a dolog és ez a természete. A politikának van véleménye, mert a közügyei közé tartozik például a sportpolitika, a közügyei közé tartozik a kulturális politika, a művészeti politika, az iparpolitika és minden. A politika, ami közös ügyünk, közös ügye, hogy milyen a magyar színjátszás, közös ügye, hogy milyen a magyar művészet. Igen, És nem csak azoké, akik egyébként az egyetem működtetésében ilyen-olyan módon részt vesznek, hallgatók, tanárok, vezetők, hanem az országnak az ügye. A politika ebben az értelemben mindenhez hozzá kell, hogy szóljon, ami nem magánügy, azt meg védenie kell. A magyar fiátlás ügye az nem magánügy, az közügy.
Mit gondol, mi lesz a kimenetele? Elfáradnak, megunják, hazamennek, vagy nem?
Ez nehéz megítélni. Én úgy látom, különösen a múlt szombati 8-10 ezer főt felvonultató élőláncot követően, ahol nem egy baloldali liberális szimpátiával egyáltalán nem vádolható színész, rendező ember is megjelent, hogy ennek egyelőre növekszik a társadalmi támogatottsága. Nem csodálkoznék azon, hogyha ez egy nagyon hosszú és egyre terebélyesedő folyamat lenne.
Milyen szerepet kíván vállalni a politikai vezetésben, ha úgy alakul a választás, hogy erre szükség van?
Én régóta nagyon világosan beszélek erről. Amikor visszanéztem a szövegeimet, akkor azt láttam, hogy 17 óta, azaz harmadik év ugyanazt mondom. Én a következő kormánynak nem leszek tagja. Ez eldőlt. Ezt mondom 3 éve. Más oldalról minden bizonnyal parlamenti képviselő leszek, a pártomat vezetni fogom, a frakciót talán vezetni fogom, ez el fog dőlni.
Hogyan fog alakulni a befolyása, ha nem lesz a kormány tagja?
Hát nézze, ami ránk vár, és azt gondolom, hogy minden korábbinál nagyobb esélye van arra az országnak, hogy 22-ben, vagy azt megelőzően kormányváltás legyen, egy koalíciós kormány lesz. A koalíciós kormány mögött a koalíciós frakciók és a koalíciós pártok lesznek. Nyilván a velük való közreműködésben alakítja a kormány a politikáját, ott pedig azt gondolom, hogy a demokratikus koalíció vezetőivel különböző posztokon, velem nyilván mondjuk más poszton, mint nem tudom, valamelyik kollégámmal, érintkezni fog ez a kormány.
Milyen tanácsokat fogalmazna meg a koalíciós kormánynak azután, hogy önnek van tapasztalata koalíciós kormányban, de ha jól számolom, akkor a készülő politikusok közül egyelőre még senki másnak nincs.
Hát a legfontosabb, és erről is beszélek talán legtöbbet az ellenzéki pártok vezetőivel, hogy az előttünk álló jó másfél évet azt elsősorban arra kell használni, hogy azok között, a politikai vezetők között, akik az új kormányt is annak hátterét fogják biztosítani, létrejöjjön az a szükséges politikai, személyi, széles értelemben vett kulturális bizalom, ami kell a kormányzás egységéhez. Látom, hogy az gyorsuló ütemben egyébként épül, sokkal több a kontaktus az ellenzéki politikai pártok vezetői között, akár elnöki, akár nem elnöki szinten, mint ami korábban volt. Ez zajlik. Zajlik a közös választási és kormányprogramnak az elkészítése. Itt elkezdődött a szisztematikus munka, ez tehát már egy folyamatban lévő ügy, és úgy látom, hogy intenzíven zajlik annak a politikai megoldásnak a létrehozása, hogy egy közös demokratikus polgári alternatívát nyújtsanak ezek a pártok, a személyi reprezentációban is, tehát közös miniszterelnök jelölt és közös jelöltek.
Miből érzi a bizalom növekedését? Épp a beszélgetésünk előtt néhány perccel olvastam egy interjút az MNP új vezetőjével, aki azt mondta, hogy ő már szeretné olvasni a politikai műveket Gyurcsány Ferenctől, ami magyarán azt jelenti, hogy lépjen mindig hátrébb.
És ugye ebben az interjúban az új társelnök úr, aki egyébként a 4. kerület alapolgármester, azt mondja, hogy kétségtelen, hogy mára Gyurcsány Ferenc és a demokratikus koalíció az ellenzéklán legmeghatározóbb szereplői, vagy azok közé tartoznak, amelyet tudomásul kell venni. Egyébként nagyon örülök, hogyha várják mindazokat a gondolatokat, amelyek majd előbb-utóbb talán papírra is kerülnek, de arra nem panaszkodhatnak, hogy nem rendszeresen osztanám meg az engem figyelőkkel, hogy éppen mit gondolok a világról, a hazai, nemzetközi világról, a különböző politikai részkérdésekről.
Ez egy kötelező szurkálódásnak érzi, vagy egy évődésnek érzi az LMP vezetője részéről?
Természetesnek gondolom. Az a kérdés, hogy hol van a horizontunk. Hogyha a horizontunk az, hogy ebből lesz egy jobb haza, És az én politikai pályafutásomnak a hátralevő része az csak arról a személyes és DK-s közösségi ambícióról szól, hogy legyen ebből újra egy európai nyugodt ország. Másik oldalról értem, hogy azok a pártok, amelyek sokszor a mi politikánkat kritizálva is jöttek létre, az LMP is ilyen volt 2009 környékén, az ő világokban, hogy van még fenntartás velünk szemben, én ezt természetesnek gondolom. Itt nem ez a kérdés. Azért vagyunk külön pártokban. Hanem az a kérdés, hogy mindeközben képesek-e ők, meg mi, az egymással kapcsolatos ilyen-olyan fenntartásunkat a helyükön kezelni. Engem ezek meg sem karcolnak, azt tudom önnek mondani. Nem téveztem össze a nagy dolgot, amiért küzdök, a háttérben levő kisebb-nagyobb vitákkal.
Hogy látják, a mostani közvéleménykutatások szerint elméletileg összejöhet egy választási többség 2 év múlva, vagy nem jöhet, mert a számokat böngészve nem?
Szerintem akkor ön más számokat szokott böngészni, mint én. Egy olyan kutatásunk van összesen, amely úgy tette fel a kérdést, hogy Fidesz vagy egységes ellenzék. Emlékszik ennek a kutatásnak a számaira? 39-37, 2% pont a különbség, ami semmi. Semmi. Én amikor 2001-ben átvettem Medgyessy Péter kampányának a napi irányítását, őszelején, szeptember vége felé, akkor a Fidesz közel 10%-kal vezetett. Fél évvel később mi nyertünk.
Milyen szerepet száll a demokratikus koalíció más politikusainak, például Dobrev Klára európai parlamenti képviselőnek?
Erről nyilván, hogy egy két keresztül különböző ügy van, azért is válasszuk ketté. Ha Dobrev Kláráról beszélünk, akkor az ő esetében mindig az vetődik fel, hogy lesz-e belőle miniszterelnök jelölt. Akkor, amikor az ellenzéki pártok meg fognak állapodni, vagy hogy tárgyalásos úton állítanak közös jelöltet, vagy előválasztás útján elkészítik ennek a menetrendjét, akkor nagyon helyesen valamennyi ellenzéki párt vezetője végig gondolja, hogy van egy jelöltje. Mi is akkor fogjuk végig gondolni, és arra a kérdésre, hogy Dobrev Klárát jelöli a demokratikus koalíció miniszterelnök jelöltnek, akkor egyértelműen válaszolni fogunk. A többiek esetében pedig majd nyilván, amikor megalakul a kormány, akkor lesznek tárgyalások, hogy ki milyen szerepet kapjon ebben az új politikai konstrukcióban. Ma még nincs erről tárgyalás, hozzáteszem, tehát senki nem osztogat miniszteri meg államtitkári stallumokat, még informális beszélgetés sincs arról, hogy valamelyik leendő koalíciós párt inkább melyik tárcát vezetné szívesen.
A 106 közös egyéni jelölt kérdése az eldőlt, vagy tárgyalás alatt van még?
El sem kezdődtek ezek a tárgyalások. Azok az az egyesség született meg nagyon helyesen, hogy mind a 106-ban egy közös ellenzéki jelölt fog indulni, alapvetően egy közös programmal. Megmutatjuk, hogy a Fidesz-szel szemben létezik egy másik Magyarország. Ezek nem személyi alternatívák elsősorban, hanem politikai alternatívát fog jelenteni. És az ellenzék nem fog egymással versengeni a Fidesz ellenében. Ez eldőlt. És nyilván vannak minden párban ezzel foglalkozó kollégák, el fog jönni az idő, mikor maguk elé tesznek egy térképet és egy listát, különböző elemzéseket, és ezek alapján hol meg fognak tudni állapodni, hogy őt jelöljük, hol meg azt mondják, hogy tudjátok mit. Itt van 2-3 olyan jelölt, akik esetében nem bánjuk, hogyha egy rendezett, egyhetes, 10 napos előválasztási folyamatban megmérjük, hogy ki legyen a közös jelölt.
Hogy látja, mikor kell ezt megcsinálni, hogyha van közös jelölt, akkor az felépítve tudjon neki menni a választásnak?
Nézd, itt nagyjából világos a menetrend. Szerintem 2 időintervallum játszik, vagy a következő tavasz második fele, vagy a legkorábbi ősz, szeptember. Nagyjából szeptembertől a következő áprilisig terjedő 6-7 hónap elegendő lesz arra, hogy felkészüljük a kampány legintenzívebb 2022 elején kezdődő szakaszára.
A közös lista, pártlista, vagy nem közös lista kérdésében hol tartanak most?
tárgyszerű és nyitott konzultációnál, ha elfogadjuk azt az alapelvet, hogy az ellenzéknek nem egymással kell versengenie, sem személyi reprezentációban, sem programban, hanem egységesen kell felépnie, akkor ez egy közös lista mellett szól, ráadásul lélektanilag azt gondolom, hogy ez bizonyítja leginkább a választók számára, hogy az ellenzék az a győzelem szándékával is reális esélyével indul harcba. Mindenfajta kutatás, amelyet egyébként valamennyi ellenzéki párt ismer, azt mutatja, hogy az ellenzéki választói közönség messze túlnyomó része, tehát ilyen 70-80%-nyi része egy közös listát szeretne. De itt nem kell őszintén szólva egy pont után megpróbálni meggyőzni a másikat, el kell mondani az érveket, kell hozzá keresni választói támogatást, mi keresni is fogunk, hogy ez az álláspont legyen a meggyőző, de ha valaki úgy gondolja, hogy közös listát csinál, hát őt nem lehet belekényszeríteni egy ilyenbe, akkor azt tudomásul kell majd venni.
Hogy lehet választói támogatást egy választás előtt ahhoz a kérdéshez építeni, hogy egy közös lista legyen?
Párbeszéddel, érveléssel, amit most én teszek, hogy meggyőzöm a választókat, hogy ők azt üzenjék a saját pártjaiknak, hogy támogassátok az egy közös listát, hiszen ez valójában nem a pártokról szól, hanem arról szól, hogy a választók túlnyomó többsége azt mondja, hogy érzékelem a különbségeket a pártok között, de engem már nem érdekelnek. Engem az érdekel, hogy lesz-e egy közös ellenzéki alternatíva. És én ezt nagyon helyesen gondolom, mert ezt valójában ők fogják eldönteni, akik eddig azzal próbálkoztak az elmúlt 10 évben, hogy semmit nem vagyok, sem ott nem vagyok, és középen állok, mert nem hallották a választók igényét, azok nagyon drága árat fizettek ezért.
Ugye a közös listára kell egy listavezető, aki egy miniszterelnök jelölt is szokott lenni. Így lesz ez most is?
Minden bizonnyal. Tehát, hogyha egy közös lista van és egy közös miniszterelnök jelölt, akkor az a racionális, hogy ő vezesse ezt a listát.
És ő lesz a miniszterelnök, ha a lista és a választást megnyerik?
Hát miután őt fogjuk ajánlani nyilvánosan miniszterelnöknek, ezért természetesen, tehát őt majd akkor közösen úgy fogjuk bemutatni, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltje XY, és hogy a választás napján a választók lássák is ezt a szemét a szavazólapon, hát nyilván ő lesz az első helyen, ő akkor ebben az időszakban az ellenzék politikai táborának első számú személyi megtestesítője.
Hogyan lehet, vagy kell eldönteni, hogy a listán ki után következzen, mert annak vannak befutó, meg nem befutó helyei, és ezek problémák szoktak lenni.
Szerintem az igazi, most mehetünk ebben az ellenzéki technikákba, de azt kell önnek mondjam, hogy ezek nem fontos kérdések. Majd eldöntik a pártok, így vagy úgy. Valamilyen arányossággal. A népképviseletben a népakaratnak kell arányosan megjelennie. Természetesen a választás napján tudnánk csak pontosan, hogy a népakarat mit is tartalmaz, de miután nem lesznek külön pártindulások, a választás megelőző időszak különböző mérései alapján nyilván bölcs, arányos, toleráns, egymásra figyelő döntést fognak hozni, akikre majd ezt a munkát bízzuk.
Magyar Szocialista Pártban megindult az elnök választás előtti szokásos turbulencia. Tóth Bertalannal vagy Mesterházi Attilával dolgozna együtt szívesebben?
Azzal dolgozom együtt, akit megválasztott és a párt kongresszusa.
Elnök úr, Bíró László, judapestező meg cigányozó képviselő, hogy fér bele a DK értékrendjébe?
Amit mondott, az sehogy. Természetesen sehogy.
És ő maga?
Mára a szélsőséges párt Magyarországon nem a Jobbik, hanem a Fidesz. A Jobbiknak szélsőség sem útja. Mi nagy várakozással és figyelemmel kísérjük ezt az iszonyatosan nehéz folyamatot, ahogyan egy bérsékelt jobb középpártot kívánnak csinálni a Jobbikból. Természetesen kísérti őket a múlt. Azt hiszem, hogy Churchill mondta valamikor ott a 40-es években, hogy tudják, hogyha Hitler megtámadja a poklot, akkor én besétálok a képviselőházban, és mondok pár jó szót az ördögért. Szerintem ezt mindenki érti. Mindenki érti, hogy miközben iszonyatos mondatok hangoztak el, igaza van. Van itt egy új szakasz. Az ellenzéki polgári demokratikus szövetségben csak olyan pártok és csak olyan szereplők szerepelhetnek, akik többek között az emberi méltóság tiszteletét mindeneknél fontosabbnak tartják. Én a mostani Jobbikot, annak a törekvéseit ilyennek látom, és nem is hallottunk tőlük az elmúlt időszakban ilyen szövegeket. A jelen és a jövőt remélt sikerét nem fogja megakadályozni, hogy a Jobbik történetéből elő fognak még jönni ilyen mondatok a múltból, egészen biztos vagyok benne.
Nem fogja ezeket a nézeteket képviselni ez a képviselő jelölt, hogyha megválasztják? Ilyen változékony volna az ember?
A liberális Soros ösztöndíjas Orbán Viktor, ha legitim módon válhatott illiberálissá, és építheti egész politikai karrierjének utolsó éveit a Soros elleni felkorbácsolt gyűlöletre, akkor nem vitatom lesz másoktól sem.
Nem tart attól, hogy folyamatosan a fejükre fogják ezt olvasni, bármikor szólalnak meg antiszemita vagy cigány ellenes nézeteket hangoztató erők ellen, hogy tessék a saját soraikat először megtisztítani?
Én ugye attól tartok, hogy olyan kormány marad a hatalmon, amelynek legfőbb támogatója azt mondja, hogy ha elütsz egy cigány gyereket, akkor azonnal menjél tovább. Újra mondom, Magyarország fő problémája nem a Jobbik, hanem a Fidesznek nevezett szélső jobboldali párt, annak a vezetőjével és támogatóival együtt. Azt mérik, hogy mit olvasnak a mi fegyünkre, az őszintén szólva e tekintetben érdektelen, mert most éppen azt ezekben a napokban, hogy titkos találkozót folytatott az egyetem, a Színművészeti Egyetem dolgában jó néhány ember, köztük Alföldi Róbert, Karácsony Gergely, meg még egy-két egyetemi hallgató Gyurcsány Ferenccel. Őszintén ebből mi igaz?
Igaz?
Semmi. Semmi. És anélkül, hogy ennek egy szikrája igaz lenne, ezzel tele lehet kürtölni a jobboldali sajtót. Tele fogják kürtölni mindennel. De ez engem nem érdekel. Engem a hazám érdekel, és nem azoknak a hazugsággyáraknak a tevékenysége, amelyek mocsokkal árasztják el az én szeretett hazámat.
Benne vagyunk a koronavírus járvány második szakaszába. Milyen együttműködésre készülnek, ha készülnek a kormánnyal?
Hát a kormány nem működik velünk együtt, az Istennek sem. Iszonytató munkával a első hullám elején én magam vezettem azt a munkacsoportot, amely 20 konkrét, kiszámolt javaslatot tett a kormány asztalára, hogy mit kellene csinálni. Ön szerint a kormány bármely tagja, akár egy helyettes államtitkár vette a fáradtságot, hogy hát akik ezen dolgoztak, nyilvánvalóan értenek valamit hozzá. Hát beszéljük meg, hogy ők ezt mit gondolnak erről. A kormány nem akar velünk sem ebben, sem másban együttműködni, amit én rendkívül mondok, sajnálok, mert ez a dolog ez nem a kormánypártiakat veszélyezteti, hanem az én hazámat veszélyeztetik, Magyarországot. Ha valamikor van szükség nemzeti együttműködésre, akkor ez az időszak ez lenne, de valójában nem tudok többet, mint ön, csak annyival, hogy most már hála Istennek nagyon sok olyan epidemiológiával foglalkozó szakember van körülöttünk, akiktől sokat tanultunk az elmúlt időszakban.
Ha a második szakaszban megint kiterjesztett felhatalmazást kér a kormány az ellenzéktől is, akkor ezt megadják az első szakasz tapasztalatai alapján, vagy továbbra sem?
Ha ezt határozott időre kéri, határozott és konkrét tartalom, akkor feltétlenül. Ugye a vitán korábban is az volt, de őszintén szóval nem csak mi vitattuk el, hogy polgári demokráciában ilyet nem szabad csinálni egy kormánynak, nem lehet korlátlan időre ilyen felhatalmazást kérni, és nem lehet a járványhoz közvetlenül nem kapcsolódó területekre is kiterjeszteni például a kokáért ezt a felhatalmazást. Mondja már meg nekem valaki, hogy mi köze van a Gödi ipari parknak a járványhoz. Semmi. Ehhez képest arra használta fel a kormány többek között az akkori felhatalmazást, hogy elvette a helyi önkormányzattól ennek az ipari parknak a tulajdonjogát. Ez vérlázító és vérfagyasztó. Van most már tapasztalatunk, hogy mire használta ezt a felhatalmazást a kormány. Na, arra nem kell megadni most sem.
Milyen tapasztalatokat szült le a helyi önkormányzatok működéséből a választás óta eltelt időszakban, már azokéból, ahol ellenzéki győzelem született?
Több száz helyen van Magyarországon ellenzéki vezetésű településvezetés, kerület, város, község. Ezek túlnyomó többsége, egy-két kivételtől eltekintve szinte az összes, végtelenül harmonikusan és tisztességesen jól teszi a dolgát. Nincsenek érdemi koalíciós feszültségek. Nyilván, nagyon sok új politikus került be, ez így helyes, vagy így is helyes, tanulják sokszor az együttműködésnek a kultúráját, hétköznapjait, és van egy-kettő hely, ahol azt hiszem, hogy a kialakult konfliktust ügyetlenül kezelték a kollégák, ezt is meg kell tanulni, lehetőség szerint helyben kell tartani ezeket.
Nem jönnek föl koalíciós együttműködés szintjére? Nincs erre esélyük ezeknek a konfliktusoknak? Elég hangosak.
Igen, hát mert ugye az a hír, hogyha valahol baj van. Én ezt természetesnek gondolom. Nekünk mindig az volt a törekvésünk, hogy ezt tartsuk helyben. Volt, aki úgy gondolta, hogy a saját álláspontját erősítve országos támogatást is ad egy adott konfliktusban. Ez a pártok döntése. Én természetesnek gondolom, hogy valamennyi ilyen együttműködés, de a legemberibb együttműködés, nem kell ez a politikába menni, időnként termel vitát és konfliktust. Ez a normális, mert hát nem vagyunk tökéletesek, nem így teremtett meg bennünket a világ. Szerintem az a jó, hogy mindenki értse. Van itt egy nagy közös küzdelem, egy nagy közös felelősség, egy új Magyarországot teremteni. Ezt nem szabad veszélyeztetni. Ehhez képest nem túl fontos helyi vitákkal. Én mindig erre kérem a kollégáimat.
Milyen javaslatokkal készülnek a gazdasági válság kezelésére?
Újra mondom, nagyon világos az a 20 pontos javaslat. Magyarország az egyetlen ország, amely érdemi, keresett, kiegészítő, pótló támogatást nem adott. Kevesebb pénzt nyújtottunk erre, mint a vadászati kiállításra. Hát ez észveszejtő dolog. Magyarország az egyetlen ország, amely érdemben a kis és középvállalkozókat nem segítette meg. Szinte mindenki megtette. Magyarország az egyetlen ország, ami a legveszélyeztetettebb csoportok számára. Ilyenek a kisgyermekes szülők, ilyenek a nyugdíjasok. Nem biztosított plusz jövedelmet mondjuk azzal a nyugdíjasoknak ad egy egyszeri támogatást, mondjuk a családosoknak ad gyerekek után kiegészítő családi pótlékot. Nem lehet más csinálni, és ezzel hoztuk össze Európa harmadik legnagyobb költségvetési hiányát a második negyed évben, ugye a tegnapi vagy a ma reggeli korrekció alapján 14,5%-ot. Elvertünk ennyi pénzt úgy, hogy Európa harmadik legrosszabb növekedését produkáljuk. Hát ez iszonyatos. Ilyen negyed éve Magyarországnak az elmúlt negyed évszázadban nem volt. Miközben azt hallgattam végig a kormánypárti politikusoktól, hogy hozzánk képes ők megtanultak válságot kezelni. Ez a gödör, amiben most vagyunk, és még ránk vár egy iszonyatos jó pár hónap, az lényegesen mélyebb, mint ami a 2008-as gazdasági világválság következménye volt Magyarországon. Na tessék, akkor ki kezeli jól a válságot?
Számít, hogy mekkora most a hiány, vagy ha mindazt megcsinálják, amit most ön javasol, akkor bármennyi is lehet?
Bármennyi nem lehet, de nagyon helyesen az az uralkodó vélekedés. Hozzáteszem még olyan közgazdászoknak is, akiket nagyon fegyelmezett, konzervatív költségvetési politika képviselete jellemzett, hogy ebben az időszakban alapvetően állami költségvetési erőforrásokkal kell a gazdaságot megsegíteni. De akkor nem Tiborzhoz, Mészáros Lőrinchez kötődő szállodáknak kell számolatlanul adni a pénzt, mert ebből nem lesz munkahely. Ezeket be fogják zárni, akik ott dolgoznak, még azok sem tudnak elmenni dolgozni, mert 10 milliárdos felújításokra adunk pénzt. Micsoda őrület ez, kérem szépen. Micsoda őrület. Ebben a szituációban nem egyházi alapítványoknak kell pénzt adni, mert fontos az ő tevékenységük. De most van valami, ami ennél fontosabb. Ebben az időszakban nem kell több mint 100 milliárdért 30 ezer lélegeztetőgépet venni. Mert hogyha önnek kell 1 kiló cukor, és megveszi, az rendben van. Ha 30 kilót vesz helyett, akkor ön pazarol. Akkor ez felelőtlenség, ez a közpénzzel való felelőtlen gazdálkodás, és ez a kormány ezt teszi.
Semmi logikát nem lát például egy szálloda felújításban. Egyrészt munkát ad, másrészt valamikor úgyis meg kell csinálni. Semmi logika nincs a lélegeztetőgép túlvásárlásban, amikor senki nem tudja, hogy mi lesz holnap.
Hát a 30 ezerben semmi logika nincsen. Hány olyan orvosunk van, aki ezt tudja használni? Hány olyan szobánk van, amelynek van kórházi szobánk, amely fel van szerelve olyan eszközökkel, vezetékekkel, amelyeket csatlakoztatni kell. Van itt egy felső határ. Nem az a kérdés, hogy mi a logika, hogyha önnek otthon éheznek a gyermekei, és ön eközben drága selyemfüggönyöket vásárol, akkor ön felelőtlen és tisztességtelen szülő. Van abban logika, hogy új függöny kell. Hát ki mondhatja, hogy nincsen benne. Nézd, a régi már sárga volt, talán lyukas is. De ha éheznek a gyerekek, akkor arra kell költeni. Nekem senki nem mondja, hogy van logika felújítani a szállodákat, hogy egy magánszállodába miért tesz a kormány több 10 milliárdot visszatérítés nélkül. Mondja már meg nekem, amikor elveszik Iványi Gáborék szegény gyerekeket nevelő, oktató, ebédeltető alapítványától 180 millió forintot. Hát ebben nem logika van, hanem ebben gazemberség van.
Milyen racionalitást lát az Európai Unió válságkezelési modelljében? Itt egy óriás hitelről, kötvénykibocsátási programról van szó, amiért egyetemlegesen fogunk felelni mindenki.
Ez az egyik legnagyobb lépés az Európai Unió történelmében, és úgy látom, hogy kevesen értik. Tudjuk, ennek az a következménye, hogy ahhoz, hogy emögé a hitel mögé majd előbb-utóbb a visszafizetés képességét is betegyük közösen, ebből meg fog teremtődni az Európai Unió közös adóbevétel politikája. Nem, azaz nem csak a tagállamok befizetéséből fogjuk finanszírozni az Európai Unió közös működését, hanem az Európai Uniónak önálló saját adói lesznek. Ez az Egyesült Államok történetében jó 200 évvel ezelőtt egyik legnagyobb fordulat volt és vezetett a Föderatív Egyesült Államok megalakításához. Azaz ez az Egyesült Európa irányába vezető egyik legfontosabb lépés, amit itt megtettünk. Valójában igen, közösen veszünk fel hitelt és közösen fogjuk visszaadni.
Mi lesz a nemzetek közötti adóverseny eszközével?
Nézd, itt nagyon messze vagyunk még attól, hogy ezt belátható időn belül ki tudnánk iktatni, mint ahogy egyébként különböző típusú helyi adók a német tartományokban, vagy az amerikai szövetségi államokban ma is vannak és versengenek egymással. Ma egy nagyon picike lépésért folyik a küzdelem az Európai Unióban, azért, hogy legalább az adó alapok számítása legyen egységes, hogy egyáltalán összevethetőek legyenek a kulcsok, mert tudja, ha egy almára vetítek ki 19%-ot, egy körtére meg 14-et, akkor nem pontosan tudjuk, hogy mi ennek a számításnak a vége. Az adóalapok egységesítése van egyelőre a napirenden, nem pedig az adó kulcsok egységesítése.
Hogyan juthat ezzel egy egységes szövetségi Európához egyáltalán? Az, hogy kell elképzelni? Amerikai Egyesült Államok mintájára?
Azért nem, mert a legfontosabb, hogy Európának van az antikvitásig legalább visszavezethető nagy közös története, ahol a nemzetállami működés sok száz éves, antikvitásig vissza minden, több mint 2000 éves gyökerei, ezek nem fognak elpárlógni. Magyarok, németek, osztrák identitású európai polgároknak lesz ez a szövetsége, egy olyan föderatív államban, ahol a nemzetállamok továbbra is létezni fognak.
Kormányok mozgásterét hogyan kell, hogy érintse, ha ez a modell megvalósul?
Hát ez az a kérdés, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket közössé akarunk tenni. A mai magyar kormány például a kokáért közös európai hadseregért száll síkra.
Ezt nagyjából mindenki támogatja Magyarországon, nem?
Amikor ezt én mondtam, akkor engem támadott érte ugye ez a kormány, csak mondom, jó 10 évvel ezelőtt.
Beérett a gondolat.
Nagyon jó. Tehát ő is azt mondja innentől kezdve, hogy nem istentelen dolog bizonyos dolgokat közösen csinálni. Hogy mondjuk közösen vásároljunk az oroszoktól olajat, meg gázt. Aztán majd mi itt elosztjuk egymás között. Ez istentelen gondolat lenne. Szerintem nagyobb lenne a alkuverőnk, hogyha egyben vásárolnánk meg. Hogyha közösen szabályoznánk a bankműködést, hogy nem lehet rosszabb feltételekkel bankot működtetni Magyarországon, mint Ausztriában, csak azért, mert itt nem olyan fejlett a pénzügyi kultúra, például a kokáért. Tehát meg kell találni azokat a területeket, ahol értelmes dolog valamit együtt csinálni, mert többet hoz a konyhára. És van egy csomó dolog, amit meg ott kell hagyni természetesen. Tehát nem lehet mindenkit prokrusztész ágyába belekényszeríteni.
Az Európai Uniós minimál bér szint gondolata az napirenden van még?
Abszolút. Hát itt a parlament nagyon messzított ebbe. Ez a következő éveknek az egyik legfontosabb ügye. Itt egy szociális Európa gondolata bomlik ki. Azaz, hogy ez nem csak biztonságpolitikai, gazdasági együttműködés, hanem szociális együttműködés is. De hogy azért világos legyen, ez nem azt jelenti, hogy Luxemburgban is annyi lesz a minimál bér, mint Magyarországon, hanem úgy az a vezér gondolat, hogy van minden országban egy ott számított megélhetési minimum egyik oldalról, van átlagbér és úgynevezett medián jövedelem, az az, hogy melyik az ő jövedelem szintől pont ugyannyi embernek van ennél több fizetése, mint amennyinek ennél kevesebb fizetése, és ezekhez képest azt mondjuk, hogy például a kokáért a minimálbér ne lehessen kevesebb a nemzeti medián vagy átlagjövedelem 60%-án.
Magyarán ugyanúgy fog élni egy luxemburgi középjövedelmű, mint egy magyar középjövedelmű ember? Ugyanazt az életérzést mondhatja magáénak majd?
Nem. A nemzetek, az országok közötti gazdasági fejlettségbeli különbség az itt fog maradni még évtizedekig. Ez egy közelítő pálya, hogy azt mondjuk, hogy legalább a relatív pozíciók egy országon belül, a relatív pozíciók, azok hasonlóak legyenek. Nem engedjük, hogy széjjelessenek ezek az országok. Nem engedjük, az országok nagy része, az ország egy részében jelentős tömegek süllyedjenek a szegénységbe, hanem van egy közös európai törekvésünk, hogy vigyázzunk ezekre az emberekre.
Hogyan lehetne finanszírozni ezt? A nemzetállam tegye bele, egy közös európai költségvetés tegye bele, új adót vessenek ki ennek érdekében. Hogyan?
Ez mindenki, tehát az alapfeladat, hiszen nem a nemzeti költségvetés az, amelyik közvetlenül finanszírozza a béreket és jövedelmeket a piacon dolgozó, vállalatoknál dolgozó, kis KFT-kben dolgozó embereknél, csak a közszférában igaz ez. Hozzáteszem, az már ma is igaz Magyarországon, hogy a minimálbér az pár ezer forinttal meghaladja a KSH már nem számít ilyet, mondjuk a szakma által számított, a szakszeretek által számított megérhetési minimumot. Ezt elértük, ez jó, innen kell tovább lépni, hogy lesznek-e olyan országok, amelyek bizonyos szférákban ennek az igénynek a teljesítéséhez, mondjuk a közszférában, kapnak brüsszeli támogatást, vagy megengedjük nekik, hogy a brüsszeli pénz részét erre fordítsák, ezt abszolút lehetségesnek gondolom.
Milyen időtávon lehet kiegyenlíteni a most meglévő különbségeket, mit gondol? Világ végig tartó folyamat?
Országok között?
Országok között.
Van egy-két nagy sikeres felzárkózási kísérlete a világnak, ezeket jól ismerjük. Európában például Finnország, ami a század előtt nem volt gazdagabb, mint Magyarország, és Finnország felzárkózott. Matolcsi jegybankelnök mostanra föladta azt az álmát, amiről sokszor beszélt, hogy 2030-ra utolérjük Ausztriát, én ezekben nem nagyon hiszek. Itt lenne egy nagyon fontos feltétel, hogy legyen egy közös, pártokon messze túl ívelő, évtizedekig tartó ilyen program. Tudni, ha ezt 4-8 évenként ráncigáljuk ebbe meg abba az irányba, akkor ez mindig azt fogja jelenteni, hogy a versenyfutásban mi lemaradunk, mert az energiáink nagy részét a cikcakok el fogják vinni. Lehet ilyen nemzeti politikát folytatni, én szeretnék is, de hogy nagyon sok más területen, így gazdaságpolitikában is elég jelentősek a különbségek a Fidesz gazdaságpolitikája és a demokratikus ellenzék gazdaságpolitikája között.
A demokratikus ellenzék gazdaságpolitikája az nagyjából egy irányba mutat? DK-tól a Jobbikig?
Nagyon kevés olyan terület van valójában a szakpolitikák szintjén, ahol áthidalhatatlan lenne a különbség. Hát ennek mondok egy példát, 2017-18 fordulója környékén, az előző választás előtt, az akkori ellenzéki pártok egy közös, egészen törvényjavaslatig menő javaslatot dolgoztak ki a új közös oktatáspolitikáról. Most a mi kollégáink azt csinálják ezekben a napokban, hogy előveszik az utolsó átfogó pártprogramokat, ezek nyilván 18 körül születtek meg, ezekből kiveszik azt, amelyik mindegyikben közös, leszedik a különbségeket, ezekkel egyszer ránézünk, és azt mondjuk, igen, ez vita nélkül nagyjából így van, és ezt elkezdik felöltöztetni a különböző részletekkel. Ez a gazdaságpolitikában az euró bevezetése, például a kokáért, az átláthatóság biztosítása, a versenysemleges állam és kormányzati magatartás kikényszerítése, az oligarchák túlgazdasági politikai túlhatalmának a megtörése, ezek nagyon közös pontok.
A nagyon egybefésült politikai pártprogramok nem fogják lecsökkenteni a politikai pártok számát Magyarországon, nem lesz konszolidáció. Politikusok már beszélnek arról, MSZP, LMP együttműködés. párbeszéd együttműködés, egy csomó már meg is szűnt.
Úgyhogy azt kérdezi tőlem, hogy el fog-e indulni mostani tapasztalatok alapján egy intenzívebb integrációs folyamat az ellenzéki oldalon, akkor ezt a valószínűsítem. Hogy ez milyen gyors és milyen keretek között, hogy ennek mi a vége ennek a folyamatnak, ezt nagyon nehéz megbecsülni. Nagyon sok pozitív tapasztalatot fognak szerezni egymásról az ellenzéki pártok a következő hetekben, hónapokban. Nagyon sokaknak az lesz az érzése, hogy a szellemileg, politikailag, emberileg egymáshoz egyébként természetes módon közelebb álló pártok találják meg az utat egy tartósabb együttműködésnek. Azok a gondolatok, amelyeket képviselnek ezek a pártok, nem fognak megszűnni, azt hiszem, de nem csodálkoznék, hogyha különböző mélységű pártintegrációk történnének 2022 után.
Után?
Után. Után. Ez most egy választási szövetség, nem hiszem, hogy 22-ig ebben az alapvető pártszerkezetben érdemi változás lesz. Egy együttműködési keretet kell alkotni a magyar választási törvény teremtette jogszabályi feltételek között.
Mi a vélemény, elnök úr, arról a folyamatról, ami az Egyesült Államokban zajlik? Néhány területen, mint hogyha megszűnőben volna az államhatalom, erőszak, monopóliuma, a joguralom, billegni látszik, közben Covid-járvány van, meg még elnökválasztási kampány is.
Szerintem minden olyan ember, aki egyébként úgy gondol Amerikára, mint a világ legnagyobb és legbefolyásosabb demokráciájára, és azt gondoljuk, hogy egyébként ez többlet felelősséget ruház az Egyesült Államokra, az izgatosan aggódik emiatt. Én, hogy mondjam, ezt egy ilyen felkiáltó jelnek érzékelem. Hogyha az elégedetlenség az elér egy bizonyos szintet, mert az állam nagyon sokáig nem vesz tudomást bizonyos konfliktusokról, akkor egészen történelmi értelemben kicsinek tűnő drámák, nem kicsi dráma annak az embernek az életében, akit 7-szer háton lő egy rendőr, egy fegyvertlen ember, és ugye ebből elindul egy zavargási folyamat, őnek ez nagy tragédia, nagy dráma. A történelmi értelemben ez egy pont. És kiderül, egy ilyen pont lesz egy robbanás közeli helyzetnek az elindítója. Ez minden olyan kormánynak és államnak figyelmeztető, amely nem elég rugalmasan reagál mindarra, ami zajlik az országban.
De mi az, ami zajlik? Valami osztályharc? Csoportok harca? Bőrszínek harca? Milyen harc?
Ebből majdnem mindenből van egy kevés. Majdnem mindenből van egy kevés. Zajlik egy identitáspolitikai kérdés, ami múlttal köti őket össze. A polgárháborús időkből, hát a polgárháború nagy tábornokainak szobrát szedik le, tehát ez a korábbi dél-észak konfliktus, a konfederációs konfliktusok, republikánusok és demokraták szakpolitikától független identitás konfliktusa. Zajlik nyilván egy, hogy mondjam, egzisztenciális részben osztálytípusú konfliktus, a leépülő, barna zónába zuhanó vidék, városok nagyon sok esetben fehér munkás emberei úgy érzik, hogy Amerika nem védte meg őket, és engedte, hogy kitelepítsék a tradicionális amerikai ipart mondjuk Kínába. És Amerika legyen az első, és az amerikai érdek legyen az első. Zajlik természetesen egy konfliktus, ahol azt érzik az afroamerikaiak milliói, hogy ők ott másod, harmadrendű polgárok. Hát tudjuk, hogy ön is olvashatta a kutatást, hogy afroamerikai és hispán hátterű gyerekeknek a halálozási rátája érdemben magasabb, mint a fehér bőrszínű gyerekeknek. És úgy érzik, hogy ezek talán mégsem annyira akkor az ő hazájuk, vagy nem ilyen hazát akarnak. Ezek itt rétegződnek egymásra, és mindegyik ott van egymás mellett.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, a műsor elkészítésében Illis László és Dibenyász Gergő felelős szerkesztők, valamint Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.